Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Szó lesz a hazai keresetek alakulásáról, az új építésű lakások piacáról, valamint a turizmus alakulásáról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Lassult júniusban a béremelkedés üteme, de tovább nőttek a fizetések idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint májusban még 15%-hoz közeli növekedést láthattunk, ez csökkent egy hónap alatt 13,3%-ra. A Gránit Alapkezelő Senior makrogazdasági elemzője azt mondta, a vállalkozásoknál lassult leginkább a béremelések üteme, és az év hátralévő részében sem várható komoly változás ezen a téren. Regős Gábor arról is beszélt, hogy az első fél évet vizsgálva trendszerű növekedés látható a számokban, azonban a jövő évi ipari teljesítmény nagyban befolyásolhatja a béreket. Berla Attila interjúja.
Májusban növekedést mutattak a magyar bérek, ez az emelkedés tovább tudott folytatódni júniusban?
Értelemszerűen azért a hónapra béradatok nem szoktak nagyon nagy mértékben változni, tehát ugye májusban 14,8% volt a bérek éves alapú növekedési üteme, ehhez képest azért a 13,3%-os júniusi adat valamennyire kellemetlen meglepetésnek tudható be, hiszen ugye, hogyha egy bért megemeltek, azt általában nem nagyon szokták csökkenteni. Tehát itt volt egy jelentős 1,5%-os javulás, és ezzel együtt is azért ez reál értelemben nem rossz, egy 9,3%-os adat. Ha megnézzük, hogy ez a lassulás mihez kötődik, azt látjuk, hogy a vállalkozásoknál csökkent a béremelkedési dinamika, míg májusban 13,5% volt, addig júniusban már csak, hát persze valamennyire idézőjelben ez a csak 11,4% volt az átlagos béremelkedés, míg az állami szektorban továbbra is erőteljes 18,8%-os átlagos éves alapú béremelkedést látunk. Ha megnézzük a vállalati szektort, akkor azt látjuk, hogy a feldolgozóipar gyengelkedése jelenik meg itt is. Ugye beszélünk erről az export kapcsán, beszélünk erről az ipar kapcsán, beszélünk erről a beruházások kapcsán, hát már sajnos a bérek kapcsán is erről kell beszélni. Itt egy nagyon durva csökkenés történt az emelkedésben, tehát még az előző hónapban 15,3%-kal emelkedtek az átlagbérek a feldolgozóiparban, most csak 9,1%-kal. Egyébként még két ágazatot kiemelnék, ahol csökkenés volt az emelkedés mértékében, tehát nem a bérek csökkentek, hanem kevésbé emelkedtek, ez az információ kommunikáció ágazat, ahol 14,1%-ról 10,1%-ra mérséklődött az utam, illetve a pénzügyi biztosítási ágazat, ahol 9,4%-ról 7,4%-ra, hát itt emelkedtek legkevésbé a bérek átlagosan.
Ha ezt a friss júniusi adatot összevetjük az egy évvel korábbi adatokhoz képest, akkor mit láthatunk?
Ugye azt látjuk, hogy bérek azért emelkednek dinamikusan, de van egy megtorpanás, van egy lassulás. Ugye a béremelkedés most inkább az állami bérrendezések, béremelések pusztak, ezenből is az oktatás ágazatot emelhetjük ki. Itt ugye év elején végre valahára megtörténtek, vagy megkezdődtek a béremelések. Itt volt egyébként a legnagyobb a növekedés 26,7%-kal.
A reálbérek növekedése ugye országos átlagban lassult. Ezt egyébként valamilyen szinten az infláció is befolyásolta, vagy az hogy alakult most?
Ugye az infláció az 3,2% volt, ez még a júniusi adat, tehát itt még nem léptük túl a 4%-ot, ugye júliusi inflációs adatot már tudjuk, az 4,1%, tehát itt alapvetően nem az infláció volt most a meghatározó tényező, hanem a nominális kereset.
Ha az idei első fél évet vizsgáljuk, akkor a bérek szempontjában mit lehet elmondani erről az időszakról?
Az első fél évben 14%-kal emelkedett az átlagkereset. Ugye, ha azt tesszük, hogy ez ilyen 4% körüli infláció volt, akkor ez tulajdonképpen egy közel 10%-os reálbéremelkedést jelent, tehát azért ez egy érezhető reálbéremelkedés. Hogyha megnézzük az első 6 hónapot, akkor a költségvetési terveknél volt szintén magasabb a béremelkedés üteme, 18,2%, még a vállalkozások nem emelték olyan ütemben a béreket, 12,6%. 100% volt itt az átlag.
Mi várható egyébként így az év második felében, ami a hazai béreket illeti?
Ugye év második felében vagyunk, tehát nagyon nagy csoda azért a béremelkedések tekintetében nem várható. A cégek nagyobbik része azért az év első felében, januárban, márciusban emel béreket. Nyilván kisebb változások lehetnek. A következő hónapokban azt gondolom, hogy egy 9% körüli reál béremelkedés lehet az adatokban éves szinten. Amire már előre tekintünk, és amiről már sajtóhírek is voltak, azok a jövő évi bérfolyamatok. Két dolog lesz meghatározó. Egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértéke. Hát ebből is fontosabb a garantált bérminimum. Tudjuk, hogy ez 2-3-szor annyi munkavállalót érint, mint a minimálbér. És hát persze az sem mindegy, hogy a gazdaság hogyan teljesít. Ismét kiemelem, ismét hangsúlyozom az ipar teljesítményét. Azért azt látjuk, hogy a gyenge ipari teljesítmény a gazdaság keretében egyre nagyobb részben jelent problémát. Nagyon fontos lenne itt a javulás.
Láthatunk egyébként ott kiutat az ipar teljesítményében?
Hát ugye itt még azért nagyon optimista nem lennék. Az utolsó havi adatban azért a Open-Ho alapon volt valamekkora növekedés, tehát nem teljesen reménytelen, de hát azért a jótól nagyon messze vagyunk. Tehát óvatosan mondanék biztatót. Ugye találom, hogyha biztatót keresünk, akkor az, hogy Open-Ho alapon az addig két nagyon szenvedő ágazat, a járműgyártás és az akkumulátorgyártás tudott júliusban növekedni. Hát meglátjuk, hogy júliusban hogyan alakul. Ugye a július-augusztusi adat az mindig egy kicsit nehézkesen értelmezhető, nyári leállások ütemezése az éven elérhet.
Ez a nyári leállások egyébként befolyásolhatták most a béradatokat is?
Hát ugye ez még a júniusi béradat, tehát ezt annyira nem befolyásolhatták. Ugye valamennyire ott befolyásolhatják, hogy azért nem rendszeres kifizetéseket, tehát például túlóráknál ez megjelenhet, de azért a béreket kevésbé, mint mondjuk egy ipari termelés.
A Gránit Alapkezelő szenior makrogazdasági elemzőjével, Regős Gáborral Berla Attila beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Bár egyre drágábbak az új építésű lakások, az állami otthonteremtési támogatások a fiatalok számára is elérhetővé teszik ezeket. A Metrodom csoport műszaki igazgatója azt mondta, a megújuló városrészekben épülő lakások rozsdaövezeti besorolása jelentős kedvezményt jelent a vételárból. Kis Gábor szerint ráadásul az alacsony rezsijű, korszerű lakások értéke tovább emelkedik, mivel a kedvező fenntartási költség mellett könnyebben fizethetők a hitelek. Lakatos László interjúja.
Mondhatni, hogy a Metrodom Green projektje a 9. kerületben most már ráfordult a célegyenesre, néhány hónapon belül átadják az egész projektet, de az értékesítés az folyamatos, és ugye azért izgalmas ez a dolog, mert ez egy úgynevezett rozsdaövezeti projekt, tehát egy megújuló városrészben lesznek ezek a vadonatúj lakások. Mekkora az érdeklődés?
Folyamatos az érdeklődés, és van egy ilyen állandó szint, hogy el tudunk adni egy ilyen 15-20 lakást körülbelül, amivel tudjuk azt biztosítani, hogy a kivitelezés haladtával párhuzamosan az értékesítés is jó ütemben halad előre.
Ebben a projektben egyébként hány lakás elérhető?
Ebben a projektben az első ütemben 272 lakást építünk, majd a következő ütemben hasonló nagyságrendben több mint 200 lakás fog készülni.
Nem lesznek kicsit zsúfoltak, vagy hatalmas a terület?
Ez egy nagy terület, és ahogy az épületeket elhelyezte a tervező, egy focipálya nagyságú belső udvart alakított ki, amelyben vizes játékoktól kezdve kanyargós ösvények, nagy zöld felületek és fák várják az ott lakókat. Ez egy park, amit körülöl áll az épület.
Tehát akkor tulajdonképpen egy zárt saját parkja van az épület lakóinak.
Így van, és ez egy hatalmas zöld felület, amely nem csak a földszinti, úgynevezett vezérsíkon van, hanem az épület homlokzatára is 6000 négyzetméternyi zöld felületet ültetünk.
Igen, erről láttam ilyen látványterveket, nagyon impozáns. Ez mennyire csalogató a fiatalok számára, mert ugye jelen pillanatban egy-egy új lakásnak, már csak a költségek miatt is olyan jelentős az ára, hogy állami támogatás nélkül igen, nehezen megvehető egy átlag magyarnak, viszont a fiataloknak úgy tűnik, hogy érdekes lehet.
Igen, a fiatalok, amikor összetudják rakni a pénzügyi lehetőségeiket, és ugye, hogyha beszéltünk már róla, hogy a baba várót, a csok pluszt hozzáteszik, és egy családi segítséget is kapnak, akkor össze tudják tenni azt, hogy egy saját lakáshoz jussanak, és amikor eljutnak erre a pontra, akkor nagyon fontos nekik az, hogy hol vesznek lakást a lokáció tekintetében, és hasonló fontossággal tekintenek arra, a mostani fiatalok arra, mennyire zöld, mennyire fenntartható egy lakás, és ebből a szempontból a Metrodom Green egy kiváló inspiráló példa, mert nem csak az van, hogy rozsdövezeti területen épül, ami a megújulást és a fenntarthatóságot jelenti, hanem azt is jelenti, hogy rengeteg zöld felület és rengeteg zöld megoldás van, amit még meg is fejelünk számos közösségi területtel, és ez a fiataloknak nagyon vonzó. Az a tapasztalatunk, hogy a 24-26 éves korosztály, akik már az egyetemről frissen kikerültek, vagy pedig már egy jó állással rendelkeznek, szívesen választják a Metron Green-t, mert itt megtalálják azt, amit a fiatalok nagyon elvárnak, hogy ezt a zöld és fenntartható kérdésben megfelelő választ kapjanak a lakás kiválasztásakor.
Egyébként ez a zöld megoldások gyűjtő név alatt megjelölt műszaki tartalom mit fed? Tulajdonképpen mitől zöldebb ez az épület? Most túl a homlokzatra felfutó látványos zöld felületeken, meg a hatalmas parkon.
A műszaki megoldásoknál a családi házakra jellemző, de a társas házakra még nem feltétlenül annyira, hogy napelem és hőszivattyús rendszert alakítanak ki. Ebben a nagy léptékű társasházi megoldásban a társasház tetején rengeteg napelemet telepítünk, ami biztosítja az összes közösségi területnek az energiaellátását, illetve olyan hőszivattyús rendszert alkalmazunk, ami egy nagyon hatékony energetikai rendszerhez kapcsolódik, és ezáltal nem csak a fűtést, hanem a hűtést is viszonylag kedvező áron tudjuk biztosítani a lakásfelhasználóknak. Ezek élen járó technológiák, amelyek a legújabb és a legjobb elérhető eredményeket hozzák a lakásépítésben.
Ugye az imént beszéltünk a finanszírozhatóságról, az, hogy ez az épület ennyire előremutató technológiával épült, illetve műszaki tartalommal rendelkezik, ez a finanszírozhatóságon segít valamit? Vagy van ennek hozzáadott értéke a finanszírozásban, vagy igazából annyi a hozzáadott értéke, hogy könnyebb finanszírozni, mert a törlesztő részletre több marad a rezsit megtakarított összeggel?
Ez egy nagyon fontos és jó észrevétel, hogy gyakorlatilag minimális rezsiköltség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hiteltörlesztő részletre több maradjon a családnak vagy a fiataloknak, de emellett a A és A plusz kategóriás besorolásnak köszönhetően a bankok már amikor hitelt adnak, akkor a piaci hiteleknél kedvező kamatozású hitelt biztosítanak, akkor, hogyha egy ilyen zöld lakásnak a finanszírozása kerül szóba, úgyhogy érdemes keresni a bankoknál ezeket a zöld termékeket, és élni azzal a lehetőséggel, hogy egy jó minőségű zöld lakásnál kedvező kamatot kell fizetni. A kedvező hitel mellett nagyon fontos még az, hogy mivel a Metron Green rozsdövezeti minősítéssel rendelkezik, ezért a lakás áfatartalmát, az 5%-nyi vételárösszeget visszakapja a lakásvásárló, és ezt az összeget is fordíthatja a lakás berendezésére, vagy pedig a törlesztő részletnek a fizetésére. Ez egy jelentős összeg, itt sok millió forintról beszélünk.
A Metrodom csoport műszaki igazgatóját, Kis Gábort, Lakatos László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A külföldi vendégek ellensúlyozták a belföldi turisták hiányát idehaza júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint összességében a vendégek száma 4,1%-kal, a vendégészakáké 2%-kal nőtt az előző évhez képest. Ugyanakkor ezen belül nagy a szóródás. A külföldi látogatók 5,4%-kal több időt töltöttek el a magyarországi szálláshelyeken, a belföldiek pedig 3%-kal kevesebbet. A Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője azt mondta, a jelentős drágulás hatására sok magyar család érezhette úgy, hogy inkább megéri külföldön nyaralni. Molnár Dániellel Imre Lőrinc beszélgetett.
A július hónap az előzetesen azt várhattuk, hogy erősen fog alakulni. Két eseményt, hogyha kiemelek, például volt Forma 1, Hungaroring, magyar nagydíj, volt például egy nagy Ed Sheeran koncert, az is hatalmas érdeklődésre tartott számot. Egyébként a külföldi vendégeket úgy látszik, hogy ez a két esemény eléggé meg is mozgatta. A magyarokat kevésbé a számok alapján, és most itt természetesen nem csak erről a két eseményről beszélek, hanem úgy összességében, mivel magyarázható, hogy abszolút külföldi dominancia volt itt a vendégészaka szám növekedésben a magyarokkal szemben.
Alapvetően a július kedvezően alakult, az elmúlt évek legkedvezőbb hónapja júliusa volt a mostani, azonban mégis lehet valamennyire keserű a szájízünk. Turizmust külföldi vendégek száma húzta, itt a vendégészakák tekintetében 5,4%-os növekedés volt az előző évhez képest. Amit a külföldi turizmus esetében láthatunk, hogy zajlik egy fokozatos helyreállás koronavírus járvány után. Egyre többet utaznak minden országból külföldre, és ebből profitál a magyar turizmus is. Ha kontinensenként nézzük, Most leginkább az ázsiai, valamint az észak-amerikai kontinensről érkezett több vendég, ők töltöttek el több időt Magyarországon. 10% feletti növekedés volt mindkét régióban, miközben Európából csak ilyen nagyjából 4%-os növekedés figyelhető meg. Európán belül is eltérő folyamatok látszódnak, ahonnan jóval többen érkeztek, az egyrészt Spanyolország és Olaszország. Itt, ami az adatok mögött lehet, az egyrészt a nagyon meleg és száraz mediterrán nyár, amit nem feltétlenül mindenki bír, így egy sokkal kedvezőbb klímájú országba, mint Magyarországra utaznak a turisták. De 15% körül növekedés volt Franciaországból is. Itt egyesek az olimpia és a nagy forgatag elől menekülhettek, például Magyarországra. Ha a belföldi számokat nézzük, itt az előző évhez képest minimális 0,3%-os csökkenés volt a vendégeiszakák számát tekintve. Itt alapvetően arra számítottuk volna, hogy ahogy nőnek a reálbérek, ahol a háztartások jövedelmi helyzete, úgy egyre többet mennek nyaralni, kikapcsolódni, itt pedig a turizmus számában is meglátszik. Azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy a többlet jövedelmet a háztartások nem feltétlenül idehaza, hanem jelentős részben külföldön költik el. A pluszpénz miatt nem a Balatonra mennek, hanem például az Adriára, vagy messzi célra, Olaszországba, Spanyolországba, vagy akár a tengeren túlra. És a jövedelem növekedésből nem a hazai turizmus prosperál, hiába utaznak többet a magyarok, hanem a külföldi turizmus, szomszédos vagy a távolabbi országok.
Igen, ez a jelenség, amit most említettél, eléggé hangsúlyosan szerepet kap a magyar gazdaságpolitika döntéshozóinak oldaláról is. Emlékezhetünk rá, hogy Nagy Márton egy hosszasabb interjúban beszélt erről a tendenciáról. Ugye a nagy kérdés, hogy ez egy kihívás jelent mindenféleképpen a belföldi turizmus számára, hogy a hazai turisztikai szálláshelyek számára, hogy a magyar vendégeket is megpróbálják minél inkább itthon tartani, de hogy amit idén nyáron láthattunk, az valószínűsíthetően egy hosszú távú jövőbeli folyamat is lesz, tehát itt abszolút muszáj új stratégiákat kitalálnia akár a turisztikai szálláshelyeknek, hogy a magyar vendégeket is bevonzzák, vagy hát gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy a pénznek nincs szaga, mindegy, hogy magyar vagy külföldi vendég érkezik hozzájuk.
Azt, hogy ez egy új tendencia, azt még korai lenne megmondani. A magyarok külföldi utazásában is látható még az, hogy a koronavírus utáni helyreállás van. Vagyis a számok itt még kisebbek, mint 2018-19-ben, azonban a helyreállás sokkal gyorsabb, mint a külföldiek Magyarországra utazása tekintve. Vagyis gyorsabban térünk vissza a koronavírus járvány előtti számokhoz. Emögött több tényező lehet, egyrészt jelentős áremelkedés volt idehaza, ez megjelent a turisztikai szálláshelyeken, így egyes háztartások úgy gondolhatják, jobban megéri külföldön nyaralni, mint idehaza. Alapvetően az lenne gazdaságpolitikai szempontból a kedvező, ha külföldiek is jönnek hozzánk, valamint a magyarok is nagy arányban itthon maradnának. Egyelőre még nem kell vészharangot fonggatni, látható egy valamennyire kedvezőtlen folyamat, amit a külföldiek még makroszinten el tudnak fedni, azonban ha ez tényleg tartósan így marad, és magyarok a többletjövedelmüket inkább külföldön költik el, annak lehetnek negatív gazdasági hatásai. Ugyanakkor ez még a jövő kérdése, most még nem kell aggódni, azonban a jelek már ott vannak.
Hát akkor ezt meglátjuk, minden esetre egy nagyon érdekes kérdés lesz a hazai turizmus szempontjából, viszont hogyha a jelenről beszélünk, pontosabban júliusról, akkor kiemelhető, hogy átlagosan kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a vendégek a magyarországi szálláshelyeken, ez is abszolút mértékben visszavezethető az áremelkedésekre, tehát inkább úgy gondolkodnak a látogatók, a turisták, hogy bizony nem fogják vissza majd a szolgáltatás minőségét, tehát azt lehet, hogy a pénztárcájuk keretei miatt csak kevesebb ideig tudják élvezni.
Itt is lehet, hogy van egy változás a fogyasztói szokásokban. Az is lehet, hogy azon az adat mögött, hogy a családok nem egy hosszú nyaralásra, 7-8-10 napra mennek el, hanem inkább rövidebb intervallumokat választanak ki. Emögött is több megfontolás lehet, akár az is, hogy több helyet meg tudnak látogatni, vagy készülnek az ingadozó volatilis időjárásra. Hát a több nyaralásuk van, kisebb az esélye, hogy pont egy olyan időszakot választanak ki, amikor a rossz vagy kedvezőtlen az időjárás, és nem tudnak minden programot megtekinteni. Itt alapvetően tehát lehet van egy fogyasztói szokásbeli változás, és ez magyarázza az adatokat. Ezt, hogy makro szempontból kedvező vagy nem, kétféleképpen is értelmezhetjük. Alapvetően az lenne a kedvező, ha minél többen, tehát nem ugyanazok a családok sokat, hanem a magyar társadalom egyre nagyobb része el tudna menni, kikapcsolódni, pihenni, és itthon költeni el a jövedelmét. Ezzel támogatva a gazdaságot, a munkahelyteremtést minden régióban, mivel a turizmus pont egy olyan ágazat, amely a leszakadó, hátrányosabb helyzetű térségekben is tud felzárkózás forrásáért tenni.
Ha már térségek, látszik-e egy olyan tendencia, ami üdvözítő lenne, hogy nem csak a szokásosan nagy turista vonzó képességgel rendelkező tájaink, tehát Budapest és régiója, a Balaton, a különböző hegyvidékeink, hanem mondjuk keleti célpontok, dél-nyugati célpontok, szóval talán korábban kevésbé preferált turisztikai desztinációk is közelítenek az élmezőnyhöz.
Alapvetően a térségenként eléggé kiegyenlített a folyamat. Külföldi vendégek érkezése miatt még mindig Budapest van a legjobb helyzetben, azonban az is látszik, hogy vannak olyan vidéki térségek, amik tudnak felzárkózást mutatni. Alapvetően, ha csak a külföldi vendégeket nézzük, például kiemelendő Debrecen és térsége, itt csak a külföldi vendégészek számát nézve 10%-os bővülés volt egy év alatt. De a Mátra-Bükti régiót is alapvetően egyre inkább felfedezik a külföldi vendégek is. Ugyanakkor a többi térség esetében még mindig azt láthatjuk, hogy alapvetően a magyar vendégek választják. Itt lehetne stratégiaváltás, akár a szálláshelyek, akár az ágazati szereplők szempontjából, hogy a vidéki térségeket is minél inkább megismertetni a külföldi vendégekkel, ezt a Budapest központúságot enyhítsük ebben a tekintetben is.
A Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzőjét Molnár Dánielt Imre Lőrinc kérdezte. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó. Azonnal jövök vissza a következő állomással, maradjanak vele.